Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok. Leblanc Gergely a Nemzeti Balett principálja szerencsésnek érzi magát, mert a tavaszi és az őszi leállások között legalább háromszor színpadra tudott lépni a Hattyúk tavában. Az, hogy most a diótörő széria nélkül zárják a szezont az operaházban, az lelkileg is megterheli a balettművészeket, hiszen gyerekkoruk óta minden évben szerepeltek benne különböző szerepekben. A nézők szenteste, kora délután egy közvetített 2016-os előadással kárpótolhatják magukat.
Sasszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
Nekünk táncművészeknek az életünk meghatározó része és az életünknek egy fix pontja a karácsonyi diótörő. Ez a diótörő időszak egész életünkbe elkísér minket, egész fiatalon, iskolásként már elkezdjük ezt a darabot játszani. Valamilyen formában részt veszünk ebben a produkcióban, és valahogy annyira összefor a karácsonnyal, összefor ezzel az időszakkal, hogy nagyon nehéz elképzelni a karácsony diótörő nélkül, és nagyon furcsa megélni most a karácsony diótörő nélkül. Én azt gondolom, hogy most inkább arra kell fókuszálni, hogy mindenki egészséges maradjon, minél hamarabb, legkevesebb veszteséggel túléljük ezt az időszakot, és mi biztos, hogy itt leszünk, mi táncművészek biztos, hogy itt leszünk, úgyhogy hogyha ennek vége, akkor mi ott fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk.
Hogyha már ezt így szóba hoztad, akkor kérlek mondd el, hogy az elmúlt hónapok hogy teltek nálatok, mit csináltatok, mivel tudtátok magatokat fizikailag is szinten tartani, főleg idegrendszerileg, mentálisan?
Nem játszunk előadásokat, csak próbák vannak. Az előző szezon véget ért egyik napról a másikra, tehát egyik pillanatról a másikra tudtuk meg, hogy befejeződik a szezon, kész vége, haza lehet menni. Egy Laurencia előadás napján, és annak azon a napon még befejeztük az előadást, de másnaptól már nem mentünk be a színházba. És hát innentől kezdve egy 4 hónapos szünet következett az életünkben, ami után július közepe vége fele kezdtünk el újból dolgozni, és gyakorlatilag próbálunk, a színház természetesen szeretne előadásokat csinálni, és mindent megtesz annak érdekében, hogy legyenek is előadások, a közönségnek is adunk online előadásokat, videófelvételeket készítünk egyes darabokról, amiket majd előbb-utóbb meg lehet tekinteni, vagy valamilyen formában majd eljut a közönséghez. Menedzsment téren jó a helyzet. Táncművészek szempontjából pedig hát nagyon nehéz ez a bizonytalanság. Munkánk az életünk jelentős részét tölti ki, és hát üzdelmes. Üzdelmes, mert készülünk egy darabra, mint például idén a Laurenciára, amit nagyon sokat próbálunk, és az utolsó pillanatban mindig meghiúsul. Ha jól számoltam, az utóbbi időszakban 2-szer vagy 3-szor volt talán olyan, hogy egyik napról a másikra le kellett állnunk, mert nagyon sok volt nálunk a beteg, és hát természetesen nem kockáztatnak a mi vezetőink sem, tehát amikor úgy látják, hogy sokan megbetegszenek, akkor nem haboznak, hanem azonnal cselekednek, és akkor azonnal leállunk, mert ugye az egészségnél nincs fontosabb.
Mikor voltál te személy szerint utoljára színpadon, és melyik szerepben?
Én voltam olyan szerencsés, hogy a Hattyúk tavában októberben fel tudtam lépni, és akkor volt 3 előadásom, ami rendes, teljes értékű színpadi előadás. Ennek én nagyon örülök, az volt a legutóbbi színpadi élményem, nagyon jó volt, nagyon nehéz volt. Azelőtt az együttes egy modern összeállítást, a Kaktuszok című modern összeállítást csinálta az Eiffel műhelyházban.
Ti minden nap próbáltok, vagy minden nap tréningeztek, ha minden igaz?
Így van.
Tehát ez marad a napi rutin?
Mindennapi tréningünket azt ugyanúgy folytatjuk, illetve a próbák is folyamatosan folynak. Tehát mi, mint hogyha nem történt volna semmi, folytatjuk a készülődést az előadásokra, illetve a jövőbeli premierekre, azzal a különbséggel, hogy jelen pillanatban előadások nincsenek kitűzve, konkrét dátumok nincsenek. Az operának van egy nagyon jó programja. Péntekenként a balett is részt vesz, tehát minden pénteken van a Facebookon egy élő streaming, és ebben az élő streamingben lehet a balettek, nagy balettekből részleteket megtekinteni.
Hát ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy te szereted megnézni magadat, visszanézni?
Nekem nagyon nehéz visszanéznem magam. Nagyon kritikus vagyok magammal szemben, és nagyon sokszor elszomorodok, mert sajnos, amikor táncolok, akkor kialakul egy kép a fejemben azzal kapcsolatban, hogy hogy nézek ki. És amikor visszanézem magamat, és szembesülök vele, hogy nem úgy nézek ki, mint ahogy én elképzeltem magam, akkor az mindig egy kicsit csalódás. De ugyanakkor rengeteget tud belőle tanulni az ember. Tehát szerintem a legjobb lecke az az, hogyha az ember saját magát visszanézi, és saját maga látja a hibáit, meg saját maga látja, hogy mik azok, amik előnyösebben állnak, mik azok, amik hátrányosabban állnak az ő testén. Úgyhogy ebből rengeteget lehet tanulni, de az biztos, hogy nekem személy szerint egy nehéz próbatétel saját magamat visszanézni.
Nézzünk egy kicsit a jövőbe. Más választásunk úgy sincs, mint abban reménykedni, hogy februárban végre ismét kinyithatnak a színpadok és az előadóterek. Már készültök rá, említetted, a Párizs lángjait fogjátok táncolni, ugye Asafiev zenéjére, Vainonen eredeti koreográfiája, ami át van egy kicsit dolgozva a Messerer betanításával, és az egyik főszerepet, a Filipet fogod táncolni. Ebből a darabból nagyon sok mindent azért a nézők, balettrajongók ismernek, hiszen egy-egy része kiragadva nagyon sokszor szerepel különböző fesztiválokon, versenyeken, vagy egyedi bemutatókon, de maga a darab azért meglehetősen régen, 77-ben volt utoljára látható.
Gőzerővel készül az együttes a Párizs lángjaira. Vannak belőle olyan részletek, amiket a közönség nagyon is ismer. Ezek azért váltak nagyon híressé, mert könnyen játszható, könnyen szállítható, könnyen adaptálható a különböző helyszíneken. Valószínűleg a gáláknak az egyik favoritja, például a harmadik felvonás Nagy padödő, és azt biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri. Ennek van egy jó oldala is, meg egy rossz oldala is, tehát a jó oldala az, hogy szerintem van egy kis, hát hogy mondjam, egy ilyen kis mézes madzag a közönség előtt, hogy jaj, a Párizs lángjaiból ismerek egy részletet, kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet a teljes darab, ezért elmegyek megnézni. És van ennek egy rossz oldala is, az pedig az, hogy a közönségnek biztos, hogy vannak elvárásai azzal a részlettel kapcsolatban, mert hogyha már sokat látták, és láttak belőle különböző verziókat, akkor az nekünk egy, hát hogy mondjam, egy motiváció, hogy azt a szintet megüssük, amivel ezek a nagyszárok már híressé tették ezeket a részleteket.
Ezek szerint akkor sok sztár előadásában te már láttad ezt. Lehet olyat kérdezni, hogy melyik volt az, amelyik a leginkább megragadott, akár technikai virtuozitását tekintve, akár előadó módját, karakterét tekintve?
Nekem Iván Vasziliev tetszik a legjobban ebben a szerepben, de látszik, hogy ő rengeteget csinálta, és nagyon otthonosan mozog ebben a karakterben is, ezekben a technikai elemekben is, amikkel ő díszíti ezt a szerepet. Nekem az ő figurája tetszik a legjobban. Én próbálok nagyon sokat lesni tőle, nagyon sokat tanulni tőle, mert nagyon jó ötletei vannak, és szerintem ez a kulcsa a fejlődésnek, hogyha az ember nézi azokat, akik profik bizonyos területeken, és azoktól eltanulja, amit csak lehet.
Tehát most tulajdonképpen arra céloztál, és ezt most azoknak mondom, akik nem annyira járatosak a balett világában, hogy van egy alapkoreográfia, és azt a technikai felkészültségeteknek megfelelően, virtuózitásotoknak megfelelően tudjátok egy kicsit variálni, díszíteni valamilyen
pontosan
keretek között.
Pontosan így, ahogy fogalmaztál, tehát van egy alap, amit, hát ugye különbözőek vagyunk mi is táncosok, különböző testalkattal, különböző technikai tudással és különböző virtuozitással. Az alapokat olyan mértékben tudjuk változtatni, ami még a koreográfusnak megfelel, tehát hogy tiszteletben tartani az alapkoreográfiát, de azon belül nüansznyi változtatások, amivel jobbá tudjuk tenni az előadást összhatásában azoknak a nüansznyi változtatásoknak a léte az, és létjogosultsága az viszont nagyon is megvan, és nagyon is fontos.
Most, hogy így alakul a te karaktered, te miben akarsz Löblanger is lenni, ha így mondjuk?
Az embernek kell, hogy legyen egyénisége. Kell, hogy legyen egyénisége, de ezt az egyéniséget nem szabad erőltetni. Az akkor jó, hogyha természetes. Tehát a karaktert azt megpróbálom úgy formálni, ahogyan azt, ahogy a koreográfus elképzelte, és nem szeretném erőltetni saját magamat. Hogyha van egyénisége egy táncosnak, akkor az úgy is kijön saját magától. Ugyan nagyon sokat nézem, és nagyon sokat tanulok Ivan Vasilyevtől, de azért mi is különbözőek vagyunk, én nem szeretném utánozni.
És technikailag, tehát ugye te is valamiben erős vagy, nagyokat ugrasz például, nagy szellős ugrásaid vannak, hogy a kéztartásod, a kézmozdulataid.
Nekem itt vannak nehézségeim, mert ez a darab nagyon nagy technikai felkészültséget igényel, és ugyan vannak ugrások, amiket nagyon szeretek, és úgy gondolom, hogy jól mennek nekem, és jól tudom kivitelezni, de itt úgy érzem, hogy ennél több kell, tehát nekem fel kell nőnöm ehhez a szerephez, és fel kell nőnöm ehhez a feladathoz. Nem egy lehetetlen próbatétel előtt állok, csak dolgozni kell rajta. Nagyon remélem, hogy nem csak a mi részünkről, hanem a közönség is egészségesen és boldogan és félelmek nélkül tud majd beülni a nézőtérre.
Táncverzum.
Láb és boka. Minden bizonnyal ezek a legérzékenyebb, sérülékenyebb testrészei egy táncosnak, ami igaz is, de a térd, a csípő és a gerinc egyes szakaszai is erős igénybevételnek vannak kitéve. Az, hogy ki hol sérül meg, az nagyban függ a tánc típusától, a táncos életkorától, sőt a nemétől is és a mozgás intenzitásától. A tánc nem sport. A sérüléseket és a rehabilitációt is máshonnan kell ezért megközelíteni. Talán ezért alakult ki nem túl rég egy új tudományág, a táncmedicina, amelyről Gerébi Fruzsina, manuálterapeuta, az MTE egészségfejlesztő központjának munkatársa beszélt.
Táncverzum.
Ha tippelni kellene, akkor azt mondanám, hogy a táncosok sérülései leginkább a láb és a lábhoz tartozó különböző szervekhez kötődnek, tehát a csontok, inak, izületek, izmok, mennyire igaz ez, illetve a lábon kívül hol vannak még gyakori sérülésveszélyek egy táncos esetében?
Fontos külön választani azt, hogy milyen típusú táncról beszélünk. Különböző táncstílusoknál különböző típusú sérülések vannak, ezeknek az előfordulási helye is egészen más a testen. Ha mondjuk klasszikus balettáncosokról beszélünk, és mondjuk a táncmedicinában ugye kifejezetten a klasszikus balett műfaját szoktuk említeni, ott valóban nagyon gyakoriak a láb és a boka körüli sérülések. Azért a térdízület, a csípő, ágyéki szakasz a gerincnek még szintén nagyon gyakran sérül, és ugye nem csak az a kérdés, hogy típusú táncot csinál az illető, hanem az, hogy milyen életkorban van, és hogy milyen típusú megterhelésnek van kitéve, tehát hogy ez most egy professzionális táncos, hallgató, egy hobbi táncos, azért ez semmi nagy, mert itt is váltakoznak azért a tipikus sérülési helyek.
Hogyha a balettáncosok területén maradunk, a hölgyek és az urak, tehát a balerinák és balerinók jellegzetes sérülései mennyiben különböznek egymástól?
Vannak nyilvánvalóan különbségek, ugye másfajta mozgásrendszert követelnek meg a férfi és a női szerepek a klasszikus balettben, tehát ugye a spicipő hordása is egészen másfajta sérülési mechanizmusokat eredményez, mint a kicipőben való táncolás. Nőknél ezek a különböző boka instabilitásra járó sérülések, bokaszalag szakadások, a lábközépcsontnak az ilyen fáradásos törései, ezek elég gyakoriak.
Ez alapvetően a spiccipő használatra vezethető vissza, hogyha jól érzem.
Arra is. Azt mondanám, hogy a spiccipő az fokozhatja ezeknek a kialakulását. Nem jelenti azt, hogy ez egyenesen arányosan következik, de megvan a maga rizikója ennek, a nehezítő tényező. A férfiaknál azt mondanám, hogy ugye nyilván az emelésekből származhatnak problémák, izomszakadások, akár a gerincnek a különböző típusú sérülései, csípő problémák is elég gyakran vannak, bár az mondjuk igazából mindkét nemben egy elég magas arányban oszlik meg, de itt ugye megint nagyon-nagyon fontos különbséget tenni, hogy milyen életkorról és milyen aktivitási szintről beszélünk, mert tényleg egészen más típusú sérülései vannak egy elit klasszikus balettáncosnak, mint mondjuk egy hallgatónak, vagy valakinek, aki hobbi szinten táncol. Megint csak különbséget lehet tenni az egyéb tánc stílusok között. Én egyébként a néptáncosokkal kapcsolatban találkozom a legkevesebb sérüléssel, ami nem jelenti azt, hogy ők nem sérülnek, de a mozgásokból kifolyólag sokkal kisebb az aránya a sérüléseknek, mint mondjuk a modern táncosoknak, vagy a klasszikus balettáncosoknak. A modern táncban azért valóban tényleg ezek a gerinc sérülések, különböző izomszakadások, akár itt is ugye csípőizületnek a mozgás terjedelmére nagyon nagy szükség van az újabb modern tánc stílusokban, tehát hogy azért az is rejt magában némi sérülés veszély, úgyhogy ott inkább azokra a területekre helyeződik a hangsúly. De azért azt is nagyon-nagyon fontos szerintem kihangsúlyozni, hogy egy adott sérülés kialakulásának iszonyatos mennyiségű befolyásoló tényezője van. A táncstílus az egy faktor ezek közül, de ezen kívül van még nagyon-nagyon-nagyon sok komponens, aminek az együttállásához kell, együttállása kell, hogy kialakuljon ahhoz, hogy létrejön egy sérülés igazából.
Valaki profi táncos, nem elkerülhető az, hogy nagy legyen a terhelése, hiszen az a dolga, hogy akár szólótáncosként, akár kartáncosként naponta edz, és aztán előadásokat hoz létre. Milyen módszereket tudsz a táncmedicina oldaláról javasolni például, hogy hogyan lehet ezeket a leginkább megelőzni, mire kell figyelni?
Nagyon-nagyon fontos az életmód, és ez szerintem nagyon sokszor háttérbe szorul, amikor próbáljuk a sérülés megelőzést hangsúlyozni. Elsődlegesen iszonyatosan fontos az alvásnak a mennyisége. Az alvás során tud a szervezet regenerálódni az őtérő fizikai aktivitás után, hogy ez nem történik meg, hogyha nem adok elég regenerációs időt a testemnek, akkor egyre kevésbé fogja bírni az ismétlődő sorozatos, vagy akár egyre fokozódó fizikai terhelést. Ez az egyik. A másik a megfelelő táplálkozás. Ugye táncosok körében egyrészt a nagyon szoros időbeosztás miatt, másrészt az esztétikai követelmények miatt kicsit zavartabb étkezési evésszokásokkal találkozunk, mint egy átlag populációban. Ezeket nagyon-nagyon fontos tisztázni és helyretenni, mert hatalmas szerepe van az étkezésnek. A sérülések kialakulásában, tehát egy kiéheztetett szervezetnek egészen másképp működik a neurológiai rendszer, az idegpályák, nem tud úgy koordinálni, nem tud úgy fókuszálni a feladatra, összehangolni a mozgásokat, tehát ugye miatt is elképesztően fontos. Csontok épségének az egészségében az egyik legfontosabb az, hogy meglegyen a megfelelő energiabevitel, ezáltal egy normális hormonrendszer anyagcsere, és akkor sokkal kevésbé fognak ezek a mondjuk a fáradásos törések kialakulni. Ezen kívül így a fizioterápia szempontjából a kiegészítő edzéseknek szerintem nagyon nagy szerepe van. Tehát, hogy a fizikumnak a karbantartása kicsit másik fajta mozgásokkal, mint maga a tánc. Hát ezek lehetnek akár súlyzós edzések, és ez klasszikus balettáncosok körében is egyre elterjedtebb egyébként, de bármilyen funkcionális tréning, pilates. Fontos, hogy az inakat, a szalagokat, az izmokat, azokat tréningezzük és karbantartsuk, és másképp, mint ahogy ezt a tánc megköveteli. Hogyha minél sokoldalúban edzem az emberi testet, akkor annál ellenállóbb lesz a különböző fajta terhelésekre. Tehát az, hogy valaki kimagasva jó táncos legyen, ahhoz kell az, hogy kicsit másképp is használja a testét, ne csak az adott tánc stílusban vagy formában.
Egyértelmű, hogy nagyon fontos a bemelegítés.
A bemelegítésnek alapvetően az a cél, hogy felkészítsem a testet az elkövetkezendő fizikai aktivitásra és a fizikai aktivitás különböző igényeire. Tehát nagyon fontos különbséget tenni, hogy én most a nap elején melegítek be reggel 7-kor hideg izomzatot teljesen, vagy akár két próba között eltelt egy óra szünet, és újra kell melegítenem egy adott konkrét próbára, mert ennek is különbözőnek kell lennie. Tehát hogy nagyon fontos a bemelegítésben, hogy ez egy célzottan kivitelezett mozdulatsor legyen, ahol az ember egy kicsit előrevetíti, hogy milyen típusú megterhelésnek lesz az ő teste kitéve. Tehát ez iszonyatosan fontos. Ugye nagyon sok tévhit kering azzal kapcsolatban, hogy nyújtással milyen jól be lehet melegíteni. Ez kifejezetten balesetveszélyes dolog, tehát a nyújtást azt nem érdemes idegizomzatra csinálni, mert ugye az izmoknak a szakadás veszélyét növelheti. A nyújtást azt inkább levezetésként a nap végén érdemes csinálni. A statikus nyújtás rendszeres napi szintű végzése az nem egy kötelező jellegű dolog. Nem biztos, hogy attól lesz valaki kiemelkedő táncművész, hogy naponta 3 órát ül spárgában. Nyújtás az nem lehet része, vagy ne legyen része a bemelegítésnek, vagy ha valaki mindenképpen lesz szeretné tenni, akkor a bemelegítés legvégére kell beiktatni, tehát amikor már megfelelően be van melegedve a szervezet, és tényleg az izmoknak a keringése az elkezd fokozódni, emelkedik ugye a pulzusszám, az izületek átmozgatásra kerültek, ezáltal az izületi folyadékkal ugye gyakorlatilag kikentük a különböző csontfelszíneket, ekkor lehet elkezdeni terhelni egy emberi testtel.
Az, amit te is képviselsz, meg egyelőre nem sokan, de talán egyre többen a medicina világában a táncmedicina speciális területe, amely Magyarországon egy teljesen új tudományág, külföldön talán már egy régebbi. Mi tette szükségessé, hogy ennyire speciális ággá váljon ez a terület? Miért nem volt elegendő a sportorvoslás és annak különböző vívmánya a tánc területén?
A táncmedicina az a sportorvoslásból vált ki, és pont ezért lett önálló tudományág, mert ugye azért az fontos kijelenteni, hogy a tánc az nem sport. Tehát a tánc az egy nagyon speciális valami, az egy önálló művészeti ág, aminek van egy valóban nagyon fontos része a fizikai aktivitás és az emberi testnek a használat és a testen keresztül történő önkifejezés, de hogy a tánc nem versenysport. És hogy nagyon-nagyon fontos karakterisztikabeli különbségek vannak a versenysporttal szemben. Tehát nem lehet egy kalap alá venni, teljesen másfajta, akár egy profi táncos és egy profi sportolónak az egész éves beosztása. Másképp kell teljesíteni, hogy a sportolónál versenyidőszakok vannak, felkészülési időszakok vannak, van egy ilyen ciklikusság egy táncművésznek, majdhogy nem egész évben készen kell arra állnia fizikálisan és mentálisan is, hogy akár naponta több vagy hetente több előadáson kell részt vennie különböző szerepekben, különböző fizikai aktivitást igénylő szerepekben. Nem lehet egy kalap alá venni a két műfajt, azt gondolom, hogy lehet tanulni egymástól és átvenni eszközöket. A táncmedicinában is az történik egyébként, hogy a sportmedicinából bizonyos fajta teszteléseket, vizsgálati metódusokat kölcsönveszünk, átveszünk, vagy minta alapjául szolgál, de nagyon fontos, hogy ennek a műfajnak egy saját tudományága legyen, és egy saját ezzel foglalkozó területe, mert hogy ezt nem lehet összevonni igazából a versenysporttal.
Táncverzum.
Köszönöm egész éves figyelmüket, két hét múlva egy válogató műsorral, egy válogatással jelentkezünk itt a Trend FM-en. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a Táncverzum. A műsor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.